Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Szilárd. A járvánnyal kapcsolatban rengeteg az álhír és a téves információ. Továbbá sok esetben lehet belefutni idejét múlt hírekbe is, amelyek bár igazak, már nem aktuálisak. Létezik azonban egy portál, ahol naprakész információt találnak az érdeklődők, és ezek hiteles forrásokból vannak összegyűjtve. Valamint ugyanezen a felületen most egy interaktív térképen lehet megnézni az egyes települések forgatókönyv szerinti besorolását. Tovább görgetve az oldalon lehet találkozni előrejelzésekkel és hasznos gazdasági mutatókkal is. Témánk online felület a járvány gazdasági hatásairól, de nem csak. Meghívottunk dr. Nagy Bálint Zsolt, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karának egyetemi docense. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. A műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát ismételten online felület a járvány gazdasági hatásairól, de nem csak. Tanár úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba.
Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Elsősorban megkérem, meséljen a COVID-19 Romanian Economic Impact Monitorról.
A COVID-19 Romanian Economic Impact Monitor, fordítsuk le azoknak a hallgatóknak is, akik amennyire jártasuk ugye az angol nyelvben, az röviden ugye azt jelenti, hogy a COVID-19-es járványnak a romániai gazdaságra kifejtett hatásait monitorizáló kutatási projekt. Ezt a projektet mi nagyon röviddel azután elindítottuk, hogy a tavaly február 26-án megjelent az első hivatalos COVID-os fertőzéses eset Románia területén. Gyakorlatilag egy pár hétre rá, március közepén már Szász Levente dékán helyettesünk összeállította ezt a kutatócsapatot, amelyet ugye ő vezet, és ugye amelyben jó magam és Szász Levente mellett még 4 vagyunk benne. Nem csak a Bábes-Bolyai Egyetemről, hanem például a Lancasteri Egyetemről is van kollega benne, Csala Dénes, illetve Bálint Csaba, aki a Román Nemzeti Bank kormányzó tanácsának a tagja. És a projektnek ugye az volt a célja, és hát szerintünk így az elmúlt egy évben ezt nagyrészt sikerült is elérni, hogy naprakész információkat nyújtsunk a COVID hatásáról a gazdaság különböző szeleteiben. És ugye a weboldalunk, amelyet akkor még egyszer elmondom, tehát ugye ennek a projektnek a materiális kézzelfogható eredménye ugye az egy webportál, egy internetes portál, amelynek az a címe, hogy econ.ubbcluj.ro, ugye mindez románul leírva, és /koronavírus, az is románul /. Természetesen a weboldalunk, a portálunk az 3 nyelvű, tehát a román mellett magyarul is feltüntetünk mindent, illetve angolul is, és a portálnak van egy mostanra már elég nagyra dagadt menürendszere, amelyben a következő menüpontok vannak, tehát kezdjük egy úgynevezett mini dashboarddal, amelyben a legfontosabb gazdasági mutatóknak így a pillanatfelvétele található. Utána következik a jelenlegi helyzet, vagyis a jelenlegi epidemiológiai helyzetnek a bemutatása, és ezen belül találjuk a romániai települések, gyakorlatilag egy romániai térképnek az interaktív változatát, amely fertőzöttségi rátákat és ugye forgatókönyveket tartalmaz. Azután következnek a hírekre vonatkozó részek, majd a globális események, utána a kormányzati intézkedések, amelyeket a COVID megfékezésére, illetve a gazdaság újra lendítésére hozott a kormány, illetve nem csak a kormány, hanem például a Nemzeti Bank is. Következnek azután a makrogazdasági mutatók, utána a pénzügyi piacok mutatói, majd a nagyvállalatoknak a válaszlépései a járványra, utána ágazati hatások, a lista hátán, de jelentőségben korán sem hátul a Google által közzétett és szolgáltatott mobilitási indexek, amelyek az embereknek a fizikai mozgását tudják nyomon követni, és végül ugye az ingatlan piac. Jó magam ezekből a globális eseményekért, a pénzügyi piacok reakcióikért és az ingatlan piacok részért vagyok felelős. Röviden így elsőre ennyit mondanék a portálunkról.
Egy óriási adatmennyiséggel találkozhatunk tehát. De hogyan zajlik ennek a gyűjtése, és mennyi időt vesz igénybe?
Az adatforrásaink azok fel vannak tüntetve a webportálunknak az alján, és ezek többnyire javarészt ingyen hozzáférhető adatforrások, mint amilyen például a Román Nemzeti Banknak a weboldala, vagy data.gov.pro weboldal, ahonnan a fertőzöttségi mutatókat vesszük. Vannak valóban olyan adatforrások is, amelyek fizetősek, és erre ugye akkor a kar, a Bábesbolyai Közgazdasági Karának a költségvetéséből tudunk forrásokat szentelni. Ilyen például a Thomson Reuters-i kontent. Például a pénzügyi piacoknak a mutatói, a legjelentősebb tőzsdei mutatók és kamatlábaknak az adatsorát azt a Thomson Reuters-en keresztül érjük el. Nem akarok belemenni az egésznek az informatikai hátterébe, mert nem vagyok biztos benne, hogy hallgatóink annyira ebben otthonosan mozognak. Annyit elmondanék, hogy a csapaton belül van egy olyan munkamegosztás, hogy azért a munkának az oroszlán részét azt Csaladénes végzi, aki adatletöltés, adatfeldolgozás és adatvizualizációs részekért felel. Tehát ezt körülbelül úgy kell elképzelni, hogy mindenki a saját, tehát van egy óriási nyitott közös Open Excel sheet, ahol töltögeti fel mindenki a maga által összegyűjtött adatokat, és akkor azután ezeket Csala Dénes bizonyos programban feldolgozza, amit most nem részletezek, majd a végén egy másik programnyelvben megírt program segítségével vizualizálja. Tehát messze menően az övé a munkának az oroszlán része, ami az adat feldolgozást és vizualizációt illeti. Amúgy pedig ugye mindenkinek legalább napi fél órát, órát igénybe vesz az, hogy a saját adat forrásait és a saját adat feltöltögetéseit elvégezzem. Ugye azért, hogy reális időben biztosíthassuk ennek az oldalnak a működését. Na de hát ehhez az időhöz még hozzáadódik természetesen az elég gyakori gyűléseink, amikor megbeszéljük, hogy még mit kéne csinálni, hogyan kéne fejleszteni az oldalt, akkor ugye ezen kívül azon is dolgoznunk kell, mint egyetemi oktatók, hogy mindezen adatokból aztán tudományos publikációk születhessenek, az megint további idő és további erőfeszítés. Tehát összességében elég sok időt felvesz, és elég sok munkával jár.
A felületen megjelent egy újdonság, egy térkép, ahol nyomon lehet követni a települések fertőzöttségi rátáját. Milyen tudást igényelt az, hogy létrehozzák ezt a térképet?
Az új térképünk, akkor erről részletesebben beszélhetek, ugye ez a jelenlegi helyzet menüpont alatt van, és ez egy Románia térképet mutat, nagyon szépen kiszínezve, ugye a jellegzetesen a három szín alapján, ugye a zöld, sárga és piros besorolások alapján. Most itt azt kell tudni, hogy ha erre a térképre rámegyünk, akkor ugye az egérrel bármelyik adminisztratív egység fölött megtaláljuk a megfelelő adatokat is. Ez adja igazából a térképnek az erejét. Magyarul ez azt jelenti, hogy község szinten, tehát ugye rámegyünk egy községre, azonnal mutatja a községnek a nevét. Ugye itt község szintű, tehát adminisztratív egységnyi információk vannak, ennél részletesebb, tehát falu szintű információkat nem tudunk adni, de község szintűeket igen. Tehát szépen rámegyünk, vagy ahogy mondják, hoverolunk ugye az egérrel a községnév fölött, és akkor látjuk az ezrelékeket, ugye, tehát a fertőzöttségi ezrelékeket, mellette a forgatókönyvnek a nevét, és bizonyos esetekben magyarázatokat is arra vonatkozóan, hogy akkor melyik forgatókönyv mit jelent, tehát milyen fertőzöttségi ezreléknél lép érvénybe, és hogy az milyen mobilitási, ugye, kijárási korlátozásokkal jár, illetve mit jelent az az üzletek nyitvatartására nézve. Amire még felhívnám a figyelmet, hogy itt a térképen belül is lehet váltogatni azt, hogy a színezést, tehát hogy az ország térkép színezést, azt, és ugye a település szintű színezést az esetszám, tehát ugye a fertőzöttségi ezrellék alapján végezze, vagy pedig a forgatókönyv szerint végezze. Most mi a különbség a kettő között? Ugye a különbség az a kettő között, és ugye ha elvégezzük ezt az átállítást, akkor át is állítódik elég jelentősen a településeknek a beszínezése. Ugye ez azért van, mert a forgatókönyv az sokkal rugalmatlanabbul alakul, mint a fertőzöttségi szám. Ugye, tehát a forgatókönyvnél, mikor el kell döntse a prefektus vagy a polgármester, hogy egy település milyen szenárióba tartozzon, akkor ugye a 14 napos mozgóátlagnak, az elmúlt 14 nap mozgóátlagát kell alapul vegye, a fertőzöttségi ráták mozgóátlagát, illetve nem lehet olyan gyorsan váltogatni ezeket a forgatókönyveket. Egyrészt emiatt, másrészt ugye amiatt, hogy például ha 7,5 fölé megy ugye az ezrelék, akkor ugye belépünk a piros forgatókönyvbe. Viszont ha visszaesik 7,5 alá, akkor nem lépünk automatikusan be a sárgába, hanem ott aszimmetrikus, meg kell várni, hogy 7 alá essen be az illető település. Tehát ugye ezek technikai részletek, de fontos, hogy ezeket tudjuk, amikor ugye kirándulni akarunk menni, vagy azt nézzük, hogy éppen az adott településen milyen restrikciók vannak. És visszatérve ugye a kérdés lényegére, hát itt is az adatforrás az a data.gov.ro, ugye annak az úgynevezett API, tehát programozói felületére kapcsolódunk rá, és onnan töltjük le napi szinten az adatokat.
Véleménye szerint melyik az az adat a felületen, amelyik a leghasznosabb az embereknek?
Hát ez nagyon nehéz kérdés. Most nyilván a közgazdász az legtöbbször marketinges kell legyen, és az azt jelenti, hogy ugye el kell adja a termékét, tehát ugye reflexből erre azt kellene, hogy mondjam, hogy minden egyes rész nagyon-nagyon hasznos, de inkább azt mondanám akkor, hogy egy kicsit más fókusza van az adatoknak, tehát más fajta embereknek más és más pontokat érdemes kiemelni ezekből a menüpontokból, tehát ugye foglalkozások szerint. Én az általános lakosság szempontjából a legfontosabbnak nyilván ezt a térképet tartom, tehát amely még egyszer mondom az aktuális helyzet nevű menüpont alatt van, és rögtön mellette az oltásoknak a helyzetét. Ugye a pandémiának most már ugye a harmadik ágának is a lefele jövő ágában vagyunk, és akkor itt már nagyon fontos az, hogy hogyan haladunk a beoltottaknak a számával. Tehát ez a térképtől rögtön jobb oldalra található. A beadott oltások számának a grafikonja, ez is a grafikonnak a címe. Ugye emellett, ami nagyon fontos, a első kép, ami bejön, ugye, amikor beírjuk a portált, tehát ezt mi mini dashboardnak hívjuk. Ezek ilyen 3x4 darab csempe, tehát ilyen kicsi kis számocska, ami különböző színekkel itt megjelenik. Ugye ezek nagyon gyorsan, tehát ha nincsen időnk, vagy nem akarunk szánni fél órát arra, hogy végigböngészszük az egész portált, akkor így gyakorlatilag egy fél perc alatt szintetikusan látjuk a legfontosabb gazdasági és virológiai epidemiológiai mutatókat. Hát ugye az elsősorban ott vannak a megerősített esetek, gyógyulások, halálok, beadott oltások száma, de utána rögtön jönnek a legfontosabb makrogazdasági adatok, amik gyakorlatilag a teljes lakosság számára nagyon relevánsak. Ugye a GDP előrejelzés 2021-re az, hogy a járvány kezdete óta mennyit veszített a lej az értékéből, mennyit változott a bukaresti tőzsdének az indexe, hogy állunk a munkanélküliségi rátával. Amit még kiemelnék az általános lakosság számára a Google-féle mobilitás indexek, tehát az utolsó előtti menüpont, illetve ami mindig nagyon érdekli a lakosságot, ugye az az ingatlan piac, az utolsó menüpont. De természetesen most attól függően, hogy kinek mi a munkaköre, tehát hogyha valaki a pénzügyi szektorban vagy a banki szektorban dolgozik, akkor természetesen a pénzügyi piacok reakciói menüpont is nagyon-nagyon fontos. Vagy hogyha valaki a reálgazdaságban, a magánszférában, akkor az ágazati hatások vagy a vállalatok válaszlépései is nagyon-nagyon fontosak.
Van még egy érdekesség a felületen, ami meggyőződésem, hogy nagyon sok hallgatót elgondolkodtat. Ha nagyon le akarom butítani, akkor mondhatnám azt is, hogy a felületen jóslásokkal is lehet találkozni. Gondolok itt arra, hogy vannak előrejelzések az esetszámok tekintetében is. Ezeket hogy lehet meghatározni? Milyen adatokat kell ismerni, valamint milyen szoftvereket kell tudni használni?
Az előrejelzéseink itt több fajták vannak. Van olyan is, amit egyáltalán nem mi végzünk. Például a mini dashboardon a csempék között a költségvetési deficitre vonatkozó előrejelzést azt az úgynevezett költségvetési tanács adataiból végezzük. De hogy rátérve konkrétan azokra a fajta előrejelzésekre, amelyeket mi végzünk, például ugye az esetszámnak a rövid távú előrejelzése. Ugye itt először is hangsúlyozni kell, hogy ez egy rövid távú előrejelzés, tehát ugye gyakorlatilag heti bontásban végezzük ezeket az előrejelzéseket, tehát nagyon rövid időre, ennél hosszabb időre senki nem merne vállalkozni. Ennek a matematikai módszertana az régóta ismert és bevett a makroközgazdászok körében, tehát mindenféle ilyen autoregresszív és mozgó átlag típusú statisztikai modellek játszanak itt szerepet, de ugye a lényeg az, hogy most rátérve arra a részére is a kérdésnek, hogy milyen szoftverben lehet ezeket végezni, hát bizonyos statisztikai, ökonometriai szoftverek azok, amelyek tudnak ilyen előrejelzéseket végezni, tehát például az eViews, vagy a Stata, vagy akár az R, ami mostanában nagyon-nagyon divatos. Ugye azt tudni kell, hogy az, hogy egy szoftver, tehát ugye nem mondhatunk ilyet, hogy egy szoftver tud előrejelezni. Egy szoftver nem tud előrejelezni. Tehát egy szoftver implementálni tud, megvalósítani tud egy olyan matematikai, statisztikai modellt, amelyet az előrejelző kutatók neki betáplálnak, és aztán ez a modell hát bizonyos valószínűséggel vagy eltalálja, vagy nem a konkrét előrejelzendő értékeket. Tehát mi is jártunk már úgy, hogy nem találtuk el az esetszámot. Teljesen eltalálni az olyan soha nincsen. De most a nem találom el alatt azt értem, hogy az előre bejelölt bizonytalansági sávon is kívülre, azon a sávon kívülre is kerülhetett előrejelzés, vagy éppen a sávnak az alsó vagy felső szélére. Például ha most megnyitom az e-heti előrejelzést, akkor látszik, hogy a keddi számunk, illetve a keddi konkrét szám, az pontosan a bizonytalansági sáv aljára került, tehát hogy mondhatjuk, hogy éppen csak, hogy eltaláltuk a sávot. Tehát az előrejelzés az nagyon-nagyon nehéz a gazdaságban is, de az epidemiológiában is. Persze ugye létezik ez a ciklicitás, és ugye az autoregresszív modellek azt jelentik, hogy az nagyon jól meg tudja tanulni, hogy a rövid távú múltbeli értékek, tehát a tegnapi, tegnap előtti, 5 nappal ezelőtti értékek hogyan változtak. Ezt nagyon hamar meg tudja tanulni, és akkor persze nagyon hamar megtanulja azt, hogy ugye a román hatóságok ugye úgy tesztelnek, hogy hétvégén kevesebbet, és akkor mindig kialakul ez a, ugye bármilyen járványgörbét nézünk, hogy ilyen kis hullámkákból, vagy ilyen púpokból áll az egész járványgörbe, ugye mindig hétvégente visszaesik. Akkor persze ezt a viselkedést egy autoregresszív ökonometriai modell elég jól vissza tudja adni.
Van arra vonatkozó előrejelzés, hogy mikor térhet vissza a gazdaság a megszokott kerékvágásban, illetve az emberek a hagyományosnak nevezhető életükbe?
Nekünk ezen a portálon ilyen előrejelzésünk nincsen, és mi nem is kívánunk legalábbis ebben a fázisban még úgymond gazdaságpolitikai ajánlásokkal előjönni, előrukkolni. Tehát nem kívánjuk azt előrejelezni, hogy mondjuk mikortól lehetne biztonságosan iskolákat újra nyitni, vagy akár teljes országos szinten mobilitást ugye növelni, korlátozásokat csökkenteni, vagy akár a maszkviselést. Ezzel mi egyelőre nem foglalkozunk.
A politikai döntéshozók azt mondják, hogy nyáron jöhet a nyitás. Ön az adatok ismeretében hogyan látja ezt a kérdést?
Itt csak a saját személyes véleményemet mondhatom, erről nem alakítottunk ki, mondom, egy közös álláspontot a csapattal. A lassú nyitásnak a híve lennék, nem ennek a hirdessünk be egy dátumot, és aztán akkor hatodik haszakad ragaszkodjunk hozzá, hanem itt nagyon rövid távon alakulgathatnak a dolgok, amint látjuk, és nagyon sok még mindig az ismeretlen. Nem merném azt mondani, hogy augusztus végén vagy szeptember elején lehetne a nyitás. Remélem, hogy nyáron legalábbis határozott nyitási lépések elkezdődhetnek. De ez még nagyon-nagyon sok mindentől függ. Függ attól, hogy lesznek-e addig esetleg olyan erős fertőzőképességű és erős lefolyást eredményező vírusvariánsok, amikre esetleg ne lennének jók az oltások. Ugye ezzel eddig még szerencsénk volt, mert egyik mutánsra, amelyik Románia területén megjelent, úgy tűnik, hogy hatnak a rendelkezésre álló oltások, de simán elképzelhető, hogy bejön egy olyan, amelyikre nem fognak hatni. A másik nagy kérdője, hogy mit csinálunk azokkal a nagyon jelentős embertömegekkel, akik még mindig ellenállnak az oltásnak, nem akarnak oltani. Ugye hiába haladunk napi ilyen, most már azt hiszem elértük a szinte 80 ezres beoltottsági számot, hogyha ezzel hamarosan elérjük azt a 3-4 millió embert, aki be akarja oltatni magát, és utána a többi majdnem 10 millióval mit csinálunk. Tehát ugye nagyon messze leszünk még a nyájimmunitástól. Hogyha nem tudunk valamit kitalálni a kommunikációban, azzal kapcsolatosan, hogy az oltás az elterjedtebbé váljon. Itt egy felvetést hallottam egy román kereskedelmi rádióban, amivel messze menően egyetértek. Most ez abszolút nem közgazdasági téma, hanem inkább szociológiai, de azért elmondom, hogy itt az egyik legfontosabb lépés az a román pátriárkának a beoltása lenne. Tehát itt gyakorlatilag az országnak egy nagyon-nagyon jelentős részét az csak az ortodox egyházon keresztül lehet elérni és motiválni arra, hogy bármit is változtasson az életében. És ilyen szempontból én azt hiszem, hogy bármi áron, de be kell vonni az ortodox egyházat ebbe a kampányba.
Mit tenne most jót összességében a romániai gazdaságnak?
Erre nagyon általánosan azt tudnám mondani, hogy a román gazdaság jelenlegi helyzete az messze nem olyan rossz, mint ahogy a hétköznapi emberek gondolják, vagy mint ahogy a közhangulatban az benne van. Ugye most láttunk nagyon sok tüntetést a korlátozások ellen, hogy az embereknek el van fogyva a türelme, bizonyos ágazatok, mint ugye amilyen a horeca, tehát ugye a vendéglátás, és például ugye a szabad művészek, színészet, stb. Ezek valóban nagyon nagy bajban vannak, de ha az összképet nézzük, akkor a gazdasági helyzet az eléggé biztató. Az utolsó negyedéves növekedésünk tavalyra az ugye, európai szinten rekordár volt. Az egész évet egy mínusz 3,9%-os GDP csökkenéssel zártuk, ami sokkal jobb, mint például az általunk tavalyra előrejelzett mínusz 4,9%. Sőt, adott pontokon mínusz 5,2-ket jeleztünk előre ugyanennek a projektnek a keretében. Az ipari termelés bár még mindig csökken, de már a megrendelések számából látszik, hogy nagyon nagy fellendülés várható. Az építkezések is nagyon erősek. Tehát a gazdaság az globális szinten is, ahhoz képest, hogy mekkora nagy baj lehetett volna ez az egész Covid dolog, ahhoz képest a romániai gazdaság eléggé jól áll, vagy legalábbis nem áll nagyon rosszul. Teljesen más dolog ugye a helyzetnek a percepciója, és az, hogy milyen a lakosságnak a hangulata. Itt nagyon sok mindent el lehetne érni a kommunikációnak a javításával, egész egyszerűen a tömegeknek a megszólításával, és azzal, hogy ha nem is tudom elmondani, hogy mi lenne a jó, az biztosan látszik, hogy mi az, ami rossz. Tehát például 3 vagy 4 hónappal a kormány megalakulása után ugye meg is volt az első nagy koalíciós válság egészségügyi miniszter leváltásával kapcsolatosan. Tehát ezek a válságok és ez a fajta bizonytalanság, ez biztos, hogy nem tesz jót se a járvány kezelésének, sem pedig a gazdaságnak. Az biztos, hogy a nagy túlköltekezéseket, azokat valahogy meg kell fékezni, és ez részben meg is történt, még a PESZEDE által beígért nagy nyugdíjemeléseknek az elhalasztásával, de más területen is az a helyzet, hogy Románia szinte az egyetlen olyan ország az Európai Unióban, ahol az állami szektorban az átlagkereset nagyobb, mint a magánszektorban. Most természetesen egy kicsit önmagam ellen beszélek, hiszen én is, mint egyetemi oktató az állami szektornak a kedvezményezettje vagyok, de mint közgazdász ez nyilvánvalóan látható, hogy ez egy abszurd helyzet, és amikor különböző szakszervezetek tüntetnek további fizetésemelésekért és juttalékokért, akkor itt nem azt kell látni, hogy itt egy szembenállás van a kormány és a szakszervezetek között, hanem szembenállás lesz a szakszervezetek és a magánszférában dolgozó emberek között, akik joggal mondhatják, hogy most ezek az emberek milyen hatékonyságnövelés történt az elmúlt 5 évben, ami alatt rengeteget nőttek közszférában a bérek. Persze, hogy úgy érezzük mi a közszférában, hogy még így is alacsonyak a bérek, mert minden viszonyítás kérdése, hogyha Ausztriához, vagy még csak akár Lengyelországhoz viszonyítjuk magunkat, persze, még mindig alacsonyabbak a reálkeresetek, de nem azokhoz kell viszonyítsuk magunkat. Mi ahhoz kell viszonyítsuk magunkat, hogy a mi gazdaságunk a jelenlegi növekedési lehetőségekhez képest, amelyek, még egyszer mondom, egészen jók, vagy legalábbis eléggé jók, azokból mit tudunk maximumot kihozni. Nagyon fontos, hogy beruházásokra maradjon pénz, ugye a nyitással kapcsolatosan. Nagyon fontos, hogy az infrastruktúra beruházások gyorsuljanak fel, az egészségügybe történő beruházások. Tehát nem lehet az, hogy x százalékkal megnöveljük az orvosok fizetését, és 0%-kal megnöveljük a kórházakba történő ugye, beruházásokat. Azzal nem oldottuk meg a problémát, hanem akkor inkább x per 2%-kal növelem csak az orvosok fizetését, és a többit elköltöm a kórházak modernizálására, és ezzel életeket mentek meg.
Mit lehet várni akkor gazdasági szinten a járvány elmúlta és a szigorító intézkedések feloldása után?
Hát amit mi várunk, az egy 5%-os gazdasági növekedés, ami egy nagyon erős szám, tehát hogyha ez bejön, akkor az az egész EU-s szinten egy nagyon komoly növekedést fog jelenteni. Az ugye a fő kérdés, hogy a Covid által leginkább sújtott ágazatok, tehát még egyszer a horeca és a művészi ágazat, a rendezvényszervezési ágazat, az mennyire gyorsan tud helyreállni. Itt ugye a tavalyi tapasztalatok viszonylag jók voltak abban az értelemben, hogy a belföldi turizmus az nyáron elég erős volt, mert ugye mindazok az emberek, akik nem tudtak külföldre menni, azok akkor hazai turisztikai célpontokat vették célba, és felhasználták ezeket az állami üdülési csekkeket, ugye az állami szférában dolgozók, tehát az még adott egy kis oxigént a turizmusnak, és hát idén nyáron ez remélhetőleg, hogyha tényleg jól haladunk az oltottsággal, akkor ez erőteljesebben fog hatni. Kérdés csak az, hogy mennyire használtuk fel akár a magánszféra, akár az állami szféra ezt az egész Covidot arra, hogy hosszú távú tanulságok, hosszú távú reformokat tudjunk implementálni. Itt megint azt látjuk, mint mindig a történelemben, hogy a magánszféra ugye sokkal gyorsabban adaptálódik ugye a mindenféle work from home-nak a kialakításával, például meg mindenféle költségeknek a megvágásával. Az állami szféra ebben jóval lassabb. Látjuk, hogy ugye, például az egészségügyben, kórházak felszereltségében nem történt látványos javulás az elmúlt egy évben, sőt, még inkább ennek az ellenkezője történt. Tehát egyelőre még nem látom azt, hogy az állami szféra bármilyen reformot, bármilyen tanulságot levont volna a Covid-dal kapcsolatosan, és ugye látható, hogy a politikai instabilitás is azt mutatja, hogy továbbra is a rövid távú gondolkodás és az érzelmek uralkodnak a hosszú táv és a racionalitás helyett.
Sokan hangoztatják azt, hogy a járvány után semmi nem lesz olyan, mint előtte. Ez igaz a gazdaságra is? Illetve mégis milyen tényezőkre lenne szükség, hogy a mérleg pozitív irányba billenjen el a kulcsfontosságú ágazatok tekintetében?
Én mindig óvatos szoktam lenni ezekkel a nagyon sarkalatos kijelentésekkel, hogy semmi nem lesz ugyanaz. Hát nagyon sok minden ugyanaz lesz. Ugyanúgy szükségünk lesz lakásra, ugyanúgy szükségünk lesz élelemre például. Nagyrészt a szükségleteink megmaradnak, tehát én éppen hogy azt mondanám, hogy a dolgoknak egy nagyon jelentős része, talán több mint a fele az ugyanúgy marad, és hát persze bizonyos dolgok meg fognak változni. Ugye az otthon való dolgozás az minden jel szerint, vagy legalábbis a hibrid munkavégzés és munkaprogram az minden jel szerint velünk marad. Nem azt mondom, hogy örökre, mert hát azt ki tudja, de legalábbis jó ideig a válság után is velünk fog maradni. Persze, hogy az emberek közötti érintkezésben és akár a rendezvények szervezésében jó ideig még óvatosság marad. A globalizációt ugye egy kicsit visszaveti ez a válság, ugye a nagy vállalatok igyekeznek függetlenebb, tehát ha még nagyobb áron is, de függetlenebb és autonómabb ellátási láncokat szervezni, hogy ne függjenek annyira a globális ellátási láncoktól. Tehát ilyen jellegű változások azok valószínűleg permanensek lesznek, és hát ezeknek a változásoknak egy jelentős része azzal fog járni, hogy rendben most a válság évéhez képest a világgazdaság az idén 21-ben biztos, hogy vagy szinte biztos, hogy egy nagyon jelentős növekedést fog produkálni. Az utáni években viszont valószínűleg jelentősen lelassul, és lehet, hogy még lassabb növekedési pályára fog állni, mint amilyenen a Covid válság előtt volt.
A COVID-19 Romanian Economic Impact Monitorral nyitottuk az adást, zárjuk is ezzel. Mindenki várja, hogy lejárjon a járvány, de mi lesz azokkal a kezdeményezésekkel, amelyeket éppen a koronavírus szült meg, mint például az önök platformja?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Hát mi ezzel úgy vagyunk, hogy először is egy általános megállapítás. Ez a közgazdaságban mindig így van, hogy egy válság kiindulási pontját meghatározni, az mindig nagyon könnyű. Egy válság végét meghatározni, az meg mindig nagyon nehéz. Hát ez így volt 10 évvel ezelőtti nagyválságnál is, és ez így lesz most is, hogy nagyon nehéz lesz azt mondani, hogy na, X hónap, Y-odik napja az, amikor mondhatjuk, hogy véget ért a Covid-válság. Na, de ezt félretéve, nekünk már ez önmagában, ha véget is érne az egész projektünk a Covid-válság végén, önmagában egy szépen tartalmasan feltöltött, elkészített munkát jelentene. Azonban vannak jelzéseink arra, hogy valamilyen formában, és van szándék a részünkről arra, hogy ezt a platformot és kutatást tovább vigyük olyan értelemben, hogyha többé már nem a COVID hatásai fognak a fókuszban állni, akkor valószínűleg átállíthatjuk a platformot egy általános gazdaságmonitorizáló platformá, tehát a romániai gazdaságot monitorizáló platformá. Függetlenül attól, hogy most éppen válság van, vagy fellendülés van, ez a monitoring oldal, ez úgy gondolja, hogy megérni azt, hogy hosszabb távon is működtessük.
Kimondhatjuk azt, hogy ebben az esetben is igaz, vagy megállja a helyét a közmondás, miszerint az anyag nem vészel, csak átalakul.
Igen, igen, mondjuk igen.
Tanár úr, rohamosan közeledünk az adásidő végéhez. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendége volt.
Még egyszer köszönöm szépen a meghívást, és remélem, hogy akkor a hallgatók meg fogják látogatni ezt a weboldalt. Még egyszer elmondanám, tehát a portálunk címe az, hogy econ.ubbcluj.ro/koronavírus. Ugye annak ellenére, hogy a weboldal címe román, de a portál az három nyelvű, tehát magyar, román, angol. És köszönöm még egyszer, jó estét mindenkinek!
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a ma esti digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Nagy Bálint Zsoltnak, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi karának egyetemi docensének köszönjük a beszélgetést és a válaszokat. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most elköszönök. A mai digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.